Jöjjünk, fohászkodjunk és imádkozzunk. Istennek szent lelke, dicsőítünk és magasztalunk, jöjj, védj lakozást mi közöttünk. Kérünk, szenteld meg a mi figyelmünket, kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Szent háromság, egy örök, igaz Isten, áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged. Köszönjük, hogy te tartottál meg bennünket erre a mai napra is. Te ajándékoztál meg ennek a napnak örömével, áldásaival. És te vagy az, akit leginkább dicsérhetünk, hiszen minden a te szereteted, kegyelmed és a te jóságod miatt van. És köszönjük, hogy most is megállhatunk a te házadba, és téged dicsérhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy visszatekinthetünk ezen a napon, majd 110 éves gyülekezetünkre, templomunkra, azokra, akik itt elindultak, itt konfirmáltak, eleinkre, őseinkre, akik értünk is sokat imádkoztak, és köszönjük, hogy itt lehetnek most fiataljaink, felnőtt konfirmandusok, itt lehetnek családok, köszönjük, hogy hálát adhatunk minden nagyszülőért, minden szülőért, akik oly sokat tettek, imádkoztak, és tettek azért, hogy ezek a gyermekek itt lehessenek, akiknek olyan fontos volt, hogy ők hitben nőhessenek, és megismerhessenek téged. És hálát adunk, Urunk, mind azokért a bizonyságtételekért, mind azokért az eszközökért az életünkben, akikért hálát adhatunk, mert általuk itt vagyunk. És köszönjük, hogy mi is lehetünk mostantól, még inkább megerősödve a mások életében eszközök, hogy ők is megismerhessenek téged. Dicsőítünk, Urunk, hogy itt vagy jelen, ez a mi legnagyobb örömünk, hogy lelked által itt vagy jelen, és kérünk, hogy áld meg az igéddel, kérünk, pecsételj el mindannyiunkat, kérünk, Urunk, hogy szólíts meg, és kérünk, bátoríts meg minket, és könyörgünk, Urunk, hogy mindaz, ami itt hangzik, az egy életre elkísérhesse elsősorban a konfirmáló fiatalokat és felnőtteket, és mindannyiunkat a te kegyelmedből. Ámen. Foglaljuk el helyünket, szeretett gyülekezet, és Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 8. rész 28-tól a 39-ig terjedő szakaszból, így szólít mindannyiunkat Isten igéje. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen az elsőszülött. Akikről pedig eleve elrendelte, azokat el is hívta. Akiket pedig elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Amint megvan írva, te érte gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ebből az igéből, szeretett testvérek, egyetlen kérdést szeretnék kiemelni, így hangzik a Róma 8.31. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Szeretett fiatal konfirmandusok, szeretett felnőtt konfirmandusok és szeretett gyülekezet, az elmúlt két évben, ahogy a fiatal konfirmandusokkal együtt voltunk, volt arra is mód, hiszen nem rövid idő ez, hogy egyháztörténeti példákat is sokszor elmondtam nekik, és amikor elmondtam, visszakérdeztem, hogy hogy tetszett ez neked, nektek, és máig is eszembe van, ahogy többen is mondtátok, hogy nagyon jó volt hallani, és nagyon jó ebből példát venni. Úgyhogy amikor készültem, így hozott Isten elém egy példát most is, és szeretettel hívom mindannyiunkat, hogy próbáljuk megállapítani, kiről is beszélek. Ez a példa talán azzal kezdődhetne, hogyha kivetítenék ide egy képet, de most hívok mindenkit, felnőttet, fiatalt, hogy képzelje el, vetítse ki maga elé ezt a képet. Egy képet egy lovaskocsiról, amely meg van pakolva bőven, de a legfontosabb használati dolgok vannak rajta, amit ha az ember menekülni kényszerülne, akkor rárakna erre a lovaskocsira, hiszen a 16. században vagyunk. Ezen a lovaskocsin ül egy édesanya, két fiával, az egyik fia 12 éves, a másik 11. És bizony, menekülniük kell. Három szóval tudnám ezt jellemezni, amivel rögtön mindannyian értjük. Kitelepítés, kisemmizés és államosítás. Sok olyan gyülekezeti tag van, aki ezt személyesen is átélte. Ők is éppen abban a században ezt élték át, egy pillanat alatt vették el minden vagyonukat, és kell menekülniük, és ezt még tovább viszi az a dolog, hogy meghal a család fenntartó, az édesapa. És nem tudja megvédeni a családot, hogy mindez ne történjen meg. Így megy azon az egy szál lovas kocsin az édesanya két fiúval, éppen a testvéréhez, akik 500 kilométerre laknak tőlük, úgyhogy elég nagy zöcskölődés ez azzal a lovas kocsival. És aztán megérkezve oda, a testvér nagy szeretettel fogadja őket, befogadja őket, ott otthonra találna, és ott nőhetnek fel ezek a fiúk árván, mert sajnos az édesanya az édesapa után rá egy évre meghal. Nem tudja feldolgozni, hogy elvették a vagyonukat, és hogy egy férje meghalt. Tehát a két fiatal fiú árván nő fel, ott a nagybácsinak az otthonában. Ez a 12 éves fiú, aki ebben a jelenetben még 12 éves volt, éppen akkora lesz, mint ti, kedves konfirmandusok, 14 éves, amikor úgy dönt, hogy apródnak áll az ottani fejedelem, az erdélyi fejedelemnek az udvarába. És aztán bőven lesz rá módja, hogy kitanulja az íjászatot, a lövészetet, Úgyhogy 20 éves korára már olyan ügyes lesz, olyan harcezet lesz, hogy felfigyel rá, nem csak a fejedelem, hanem az összes ott lévő hadsereget vezető, kiismeri mind a Habsburgok, mind a törökök, mind a erdélyi fejedelemeknek a stílusát, harcmodolát, és olyan ügyes lesz ez az árvaságban és nincstelenségben felnőtt fiú, hogy 20 évesen a fejedelem visszaadja neki, édesapjának a birtokait és vagyonát. És aztán eltelik egy kis idő, és vajon tudjuk-e már, hogy kiről van szó, hogy kiről szól ez a történet. Eltelik egy kis idő, és habár sokan vágyódnak, és sokan akartak erdélyi fejedelmek lenni, de őt választják meg erdélyi fejedelemnek, látva a hazaszeretetét, látva a hűségét, látva a hitét, látva az ügyességét. És hogyha most ezen a mai istentiszteleten, szeretett testvérek, valaki, amikor odaér a Persejhez, és a hála áldozatként Persej adományban ugye a 2000-essel szeretne fizetni, ezen a 2000-esen rajta van eznek az erdélyi fejedelemnek, Bethlen Gábornak a fényképe, hiszen ő volt ez az erdélyi fejedelmünk, akit Mátyás királyhoz, Istvánhoz hasonlítanak, mint harmadik legnagyobbnak a magyarság megtartásában. Őróla mondják azt, hogy úgy építi ki Erdélyt, hogy az ő idejében volt a legnagyobb felvirágzás, megalapítja a legtöbb református iskolát, református kollégiumokat, és megalapítja Gyulafehérváron a református főiskolát, amelyet erdélyi Athénnek neveznek, hiszen olyan csodálatosan hatalmasra építi a könyvtárával, a nyomdájával, a csillagdájával, és hatalmas háborúba kell menjen, hosszú ideig tartó háborúba azért, hogy megvédje református hitünket, és a református protestáns vallásszabadságot. Róla jegyzik fel azt, hogy amikor háborúba indul, minden nap egy órát olvassa a Bibliát, és bizonyosan nem csak a csaták előtt, hanem úgy a mindennapok előtt is. Egyértelműen keresztjén hitvalló, Krisztusban hívő, egészen fiatal gyermekkorától kezdve. Még egy dolgot hadd idézzek föl róla, amikor halálos ágyám olyan fájdalmak között van, hogy már nem tud beszélni, papírt kér és tollat, és erre a papírra egyetlen igét ír fel, nem tudja már elmondani a fájdalmaktól, de felírja, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És a papírra odaírja tovább, senki nincsen, bizonyosan senki. Bethlen Gábor fejedelem életét nem csak azért idéztem föl, mert van a konfirmandusok közül, aki most kint volt a Református Egység napján, ahol leleplezték az ő szobrát, vagy nem csak azért, mert a juliannások most jöttek haza Erdélyből, és bizonyosan ott voltak, akár Gyulafehérváron is. Nem csak azért, mert milyen csodálatos látni, hogy valakinek van egy élete igéje. Ez az ige, amely a mi református címerünkben is benne van, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez az ige elkísérte őt egy egész életre, és micsoda erőt adott neki. Micsoda küldetést. És olyan jó lenne itt egy pillanatra megállni, kedves konfirmandusok, mi lesz a ti életetek igéje? És mi a mi életünk igéje, mindannyian? Bethlen Gábor is erről tanúskodik, hogy egyetlen ige az egész életét meghatározta. Vajon az lesz, amit áldásként kaptok? Vagy az lesz, amit ti választottatok? Vagy valami más adatik majd? Hiszem és vallom, hogy kell legalább egy ige, amelyre minden nap hirtelen visszatérhetek, amely mindig eszembe jut, és az az egy ige olyan erőt ad minden naphoz, hogy aztán az inspirál arra, hogy még több ige legyen ott az életemben, amely átformálja az én egész életemet. De azért is hoztam ide az ő példáját, mert olyan csodálatos látni benne, beteljesedni azt, amely ebben a felolvasott ige szakaszban számomra három felszólítás most mindannyiunk számára. Egy kérdés van a mi református címerünkbe, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Én ebből három felszólítást szeretnék mindannyiunknak adni. Az első felszólítás így hangzik, tudd, hogy kiválasztott vagy, és ezért küldetésed van. Tudd, hogy kiválasztott vagy, és ezért küldetésed van. Figyeljük meg ezt az erdélyi fejedelmet. Gondolhatott volna egész életében arra, hogy én egy kétszeres árva vagyok. Egy kisemmizett fiatal, akinek semmilyen nincs. És ehelyett, mivel egész fiatal korától kezdve református lelkipásztor és református tanító tanította, végig ez volt az ő szívében, küldetésem van. És ennek a küldetésnek a beteljesülése volt ott végig az életében, hogy ezt megtalálja, és ennek mentén megerősödjön, és azt töltse be az életébe. És ennek a küldetésnek az alapja az volt, amit megértett ebből az igéből, ami végül az élete igéje lett. Úgy gondolom, nyolcadikosként nagyon szeretitek ti is az ötös számot. Öt csodálatos dolgot mond el itt Isten magáról, és mi rólunk, a velünk kapcsolatban való dolgairól. Azt mondja, hogy mindannyiunkat kiválasztott. Mindannyiunkat eleve elrendelt, aztán elhívott, és aztán megigazított, és meg fog dicsőíteni. És ebben az öt csodálatos dologban benne van a mi egész életünk, és benne van az örök életünk. Ha csak ezt az öt dolgot minden reggel felidézzük a magunk számára, hatalmas erőforrás. Tudd, hogy kiválasztott vagy, és tudd, hogy küldetésed van. És ez az ige, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk mozgósítani akar mindannyiunkat. Dolgunk van, és ezt megtalálni és megélni. És mindez olyan csodálatosan aktívvá tesz, eltökélti, elkötelezetté tesz. És most itt mindannyian fogadalmat tesztek. És mindannyian, akik itt vagyunk a templomban, felidézhetjük a mi fogadalmainkat. Hiszen hány fogadalmat tettünk már, akár itt a templomban. Adja Isten, hogy még eltökéltebbé, elkötelezettebbé legyünk. Mert hivatásunk van, küldetésünk van. És mi vagyunk, akik által tovább mehet most ez az evangélium mások felé is. Aztán a második szeretett testvérek, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ebből a második felszólítás számomra az, tudd, hogy tied minden. Tudod, hogy tied minden? Végig gondoltam ezt, hogy Bethlen Gábor fejedelem így látta, övé minden. Miért látta így, hogy övé minden? Mert övé volt Krisztus. Mert volt Krisztusa, mert Krisztus már gyermek korában megismerte, és ezért tudta, hogy övé minden. És akié Krisztus, azé övé minden. Így mondja ezt János az ő levelében, akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Isten fia, abban az élet sincs meg. De micsoda csodálatosan mondja ezt a mai ige is, akár az Efézusi levélből is, de a mai ige is. Krisztusé minden hatalom menjen és földön. Az ő lába előtt hever ez az egész világ mindenség. és ő, aki minden hatalom menjen is földön, ő adta az életét, ti értetek. És ő az, aki feltámadt és győzött, értetek. Hogy ne lenne akkor minden a tiétek? És azt mondja, hogy ha valami még kell, és hát sok minden van, amiért imádkozunk és tusakodunk minden nap, tárjátok fel kéréseteket Isten előtt, és hogy ne adna meg, aki már megadta az ő fiát nektek, vele együtt mindent nektek, hogyha hittel kéritek. És ezt mondja ez az ige, hogy most is Krisztus a minden értetek tusakodik. Értetek, imádkozik az Isten jobbján, hiszen erről szólt ezen a héten a mennybe menetel. Ott van fenn a mennyben, és értetek, tusakodik. Azért, hogy megdicsőülhessetek, hogy végig mehessetek azon a küldetés úton, amelyen ő végig akar vinni bennetek. Micsoda csodálatos mindezt végig gondolni. Jézus Krisztus, így mondja az Efézusi levél a tegnapi ígében, ő már a világ teremtése előtt kiválasztott benneteket, és előre elhatározta, hogy fiaivá fogad. Nem azt mondta, hogy na majd megnézlek, na majd megmérlek, na majd mérlegre teszlek, hanem előre elhatározta, előre döntött. Akkor, amikor megkereszteltek, akkor, amikor a szüleitek hitben neveltek, az már mindenről szólt. Amikor az egyik felnőtt konfirmandus egy temetés kapcsán ide jött, amikor a másik felnőtt konfirmandus egyik kedves rokona, keresztelője által ide jött, és aztán itt maradt, és sorolhatnánk együtt, és külön a ti történeteiteket, mind erről szólnak. Kiválasztott, elhívott, elrendelt, megigazított, elpecsételt, megigazított és megdicsőít titeket. És végül tudd, hogy felettébb diadalmaskodsz. Felettébb diadalmaskodhatsz abban a Jézus Krisztusban, aki mindezt elvégezte és mindezt elpecsételi rajtad. Pál apostol itt elég döbbenetes sor sorolt fel. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, veszedelem, fegyver. Mi az, amit megtapasztaltunk ebből? Azok a kárpátaljai családtagok, akik most is átjöttek erre a konfirmációra, talán nagyon testközelből sok mindent ebből a felsorolásból, és mi is itt sok mindenért imádkozunk. Azt mondja itt az ige, de mindezekben felettébb diadalmaskodhatunk. Pál apostol így mondja, te érted, gyilkolnak minket minden nap, és úgy tekintenek, mint a vágó juhokat. De nem választhat el bennünket semmi a Krisztus szeretetétől. Semmi. És ha a Krisztus szeretetétől, szerelmétől, ahogy Károli fordítja, nem választhat el semmi, akkor mi győzhetne le bennünket? Még a halálban is diadalmaskodunk, és a halálban is az történik velünk, hogy Krisztus áttesz egyik kezéből a másikba bennünket. Hadd fejezzem be azzal, hogy nemrég hívta haza az ő ura, a baptista szeretett szolgálatnak a vezetőjét, és most meghallgattam több igehirdetését, és arról mesélt az egyik igehirdetésében, hogy az első missziójukkal a baptista szeretett szolgálatban szintén egy háborúba mentek, egy 500 fős baptista gyülekezetnek mentek segíteni Groznyba. És az 500 fős gyülekezetből, mire oda mentek, már csak 11 fő volt, aki a templomnak a mélyén egy pincében laktak, mert az összes többi embert elvitték, megölték, fogságba vitték, gyerekeket, felnőtteket. És amikor oda mentek ez a 11 emberhez, aznap is rengeteg minden történt velük, döbbenetes, hogy elmondja a prédikációjában. Oda mentek ez a 11 emberhez, vitték nekik a segélycsomagot, a gyógyszert, a kötszert. Azt mondta az egyik idős asszony, ne ezt add, prédikálj nekünk. 2 éve nem hallottunk prédikációt. Ott laknak lenn a katakombákban, esővizet ittak, és azt mondta a baptista szeretett szolgálat vezetőjének, prédikálj, ez az, amire elsődlegesen szükségünk van. És azt mondta ekkor ez a vezető, hogy zokogásba törtek ki ott mindannyian, ahogy végighallgatták az állapotukat, és az, hogy egyre vágytak az élő igére, és akkor megértette, hogy sok mindent el lehet veszíteni. A vagyont el lehet veszíteni, a házat elvehetik tőlünk a szeretteinket, de ha valaki a hitet elveszíti, a hitét elveszíti, az a legnagyobb baj, és az a legnagyobb tragédia az életben. És hogy ezek az asszonyok ott lenn a katakombákban megőrizték a hitüket, és csodálatosan megújultak ezáltal a szeretett szolgálat vezetői, akik ezt látták. A református címerünkben, szeretett testvérek, egy kérdés van. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Talán elgondolkozunk rajta, miért nem egy felkiáltó jelet írtak oda? Miért nem egy kijelentő mondatot? Miért? Mert nap mint nap kérdez bennünket ez a kérdés, mit válaszolunk? Nap mint nap hitvallás helyzetbe kell legyünk, válaszoljunk rá. És úgy gondolom, a kérdésben benne van a válasz. Ha igazán föltesszük magunknak nap mint nap, amikor ott vagyunk kérdések, kétségek közepette is, akár nehéz helyzetekben is, ha Isten velünk, ki ellenünk? Senki, semmi nem lehet ellenünk. Nincs okunk félni, nincs okunk semmitől tartani, hiszen Isten mindent a javunkra tud fordítani. Így van. Amen.
Szent Háromság Urunk, köszönjük, hogy az elmúlt két évben megismerhettük, milyen református kereszténynek lenni. Köszönjük, hogy megtanulhattuk a 10 parancsolatot, ünnepeinket, és megismerhettünk téged, Urunk, és a te munkádat. Köszönjük, hogy megtanulhattuk, milyen a te utadon járni. Megajándékoztál minket a konfirmandus étel, és idén is készülhetünk. Olyan jó visszaemlékezni az ott szerzett élményekre. Köszönjük, hogy te pecsételtél el bennünket már gyerekkorunkban. Hálát adunk azért, hogy eljöttünk a földre, és meghaltál a mi bűneinket. Köszönjük a hallott és kapott igéket, melyek egy életen át elkísérhetnek. Köszönjük, hogy te elhívtál és kiválasztottál minket. Mi is szeretnénk hálából neked élni. Kérjük, hogy töltsd be lelkeddel minket. Amen.
Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, te azt ígérted nekünk, a te népednek, a te tanítványaidnak, hogy isteni hatalmaddal, isteni bölcsességeddel, szereteteddel és kegyelmeddel velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. És olyan öröm megvallani, hogy elég ez nekünk, mert ha Isten személye, ha Jézus Krisztus velünk van, akkor ki lehet ellenünk. Köszönjük neked, hogy együtt voltál a konfirmandusokkal, nem csak azon az úton, amelyet tudatosan végigjártak az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, amíg megérkeztek ide a gyülekezet közösségébe. Velük voltál akkor is, amikor ők még erről nem tudtak. Te nyitogattad az ő szívükben a vágyat, a kíváncsiságot, hogy megismerjenek téged, és áldunk téged azért, hogy te végezted el, hogy eljussanak arra a döntésre, arra az elhatározásra, hogy hitvallást tegyenek, és kövessenek téged. Hálát adunk azért, hogy gyarapítottad ma a te népedet, a te tanítványaid közösségét, ezzel a gyönyörű csapattal. Magasztalunk téged azért, mert őrájuk nézve is bizonyosak lehetünk, hogy te velük vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy te, aki elkezdted bennük is a jó munkát, be akarod azt végezni arra a napra, amikor majd szemtől szembe láthatunk téged. Kérünk téged azért, hogy gyülekezetként hadd álljunk mellettük, és hadd tudjuk segíteni őket, támogatni őket ezen az úton, hadd legyünk a te szent lelked eszközeivé. Könyörgünk hozzád azért, hogy erősítsd meg őket napról napra, abban, amit ma kimondtak, és ajándékozd meg őket azzal az örömmel, amit a veled való közösség, a te követésed jelent. És köszönjük, hogy bármilyen úton vezeted is őket, időnként örömök, időnként talán nehézségek között, add, hogy vegyék komolyan, hogy elég nekik az, hogy velük vagy. Hadd tudjanak ennek az örömében élni ők is, szeretteik is, és mindannyian, akik most együtt ünnepelünk a te színed előtt. Jézus Krisztus, maradj velünk, és add át élnünk ennek az igazságát, hogy ha te velünk vagy, ki lehet ellenünk, hogy senki nem lehet ellenünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.